Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigét, amelyet megírva találunk. Lukács evangéliumából, a 16. fejezetből, az első 9 versben a következőképpen. Jézus majd így szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá, mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában, mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásokat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Uram, lábam előtt mécses a te igéd, az én ösvényem világossága. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban egyszerű hétköznapi istentisztelet, ez a mai istentisztelet, nyár van, szokottnál talán kevesebbek is vannak. Szeretnék kerülni mindenféle pátoszt és mindenféle ünnepélyességet, de a tény az tény, hogy a nyíregyházi evangélikus egyházközségben ez az utolsó hivatalos nagytemplomi igehirdetési szolgálatom. Visszaemlékszek 6 évvel ezelőttre, amikor 2002. június 15-én beiktattak, akkor ezen a szószéken beköszönő igehirdetésben János evangéliumából választott igével szóltam Isten igéjét, mégpedig ez volt Péternek a szava, Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Most sem szeretnék másról szólni, Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad, és így hallhatjuk ezen a mai vasárnapon is, így szól felém is a hamis sáfárnak a példázata, így akar megszólítani bennünket az Úr Jézus ezen a mai alkalmon. Engem sajátos módon az én sáfárságomat, az én nyíregyházi 6 évemet kell, hogy elszámoljam, kell, hogy az Úr Jézus elé vigyem, de mindenkinek saját magának kell átgondolnia, hogy hogyan ad számot az ő életéről. És amikor ezt az igét elolvastam, akkor egy nagyon fontos ige jutott eszembe. Az Efezusi levélből adj számot a sáfárságról, hivatja az Úr, és aztán minden jön a maga útján. Eszembe jutott az az ige, ami az Efezusi levélben található. Jó, vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Mire használom az életemet, amit Istentől kaptam? Mire használod, testvérem, azt az életet, amit Istentől kaptál ajándékba? Mire használod fel? Mivel töltöd az idődet, az életedet? Mivel telik az életednek az ideje? Mivel törődsz, és mit köti le a gondolataidat? Mi szab irányt és mi szab értelmet, tartalmát, mi adja a te életednek, cselekedeteidnek? Miért olyan fontos kérdés ez? Mert az idő gonoszak, azt mondja ez az ige. Azt olvastuk és azt hallhattuk az oltár előtti igében, hogy gonoszak a cselekedetek, a paráznaságok, a különböző tetteink, gonosz a mi emberi szívünk, de hogy az idő gonosz lenne. Miért mondja az Isten igéje azt, hogy gonosz az idő? Azért mondja ezt a furcsa kijelentést, mert eltelik, lejár. Mert gonosz, mint ahogyan a gonosz ember megrabolja egyik a másikat, ugyanúgy az idő is úgymond megrabol bennünket, eltelik, lejár a drága időnk. Ahogyan énekeljük a 120-as énekünkben, septen elmúlik, rövidke időm, földi fény tűnik, fakul az öröm. Miért mondjuk ezt, hogy gonosz? Hát ezért. Gonosz az idő, mert elmúlik, eltelik, és olyan idő van mögöttünk, ami már soha vissza nem térhet. Elszalasztott lehetőségek és alkalmak, amivel éltünk, vagy pedig nem éltünk. De rá kell döbbennünk, hogy fogy a mi időnk. És eszembe jut az Úr Jézus szava, amit az ő eljövetelével kapcsolatban mond. Úgy jövök el, mint éjjel a tolvaj. Nem számít rá a gazda? Úgy telik el a mi időnk, hogy nem is számolunk vele, és ezt talán látjuk talán a gyermekeink növekedésén, hogy elrepülnek az évek, és egyszer csak kopogtatnak, egyszer csak utolsó dobban a mi szívünk. De számítunk-e mi erre? És mi lesz a folytatás? Hová tart a te életednek az iránya? Mert van folytatás, ez egészen bizonyos, hová tart, testvérem, a te életed? És az Úr Jézus ezzel a példázattal tanítani szeretne. Ezzel az igével tanítani szeretne. Úgy élj, hogy részese légy az örök életnek, az üdvösségnek, ami az üdvösségre vonatkozik. Mert örök életed van, ez bizonyos, csak nem mindegy, hogy az örök életet a kárhozatban töltöd, vagy pedig örök életed és üdvösséged van, ami azt jelenti, hogy nem kerülsz Jézusért a büntetésnek a helyére. A károli fordítás érdemes, hogyha van ilyen otthon megnézni, és összevetni az igéket. Érdemes megnézni annak a fordítását, mert közelebb áll az eredeti jelentéshez. Ezt mondja a 9. versben, itt az új fordítás ezt mondja, hogy én is mondom nektek, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Talán nem egészen érthető, hogy mi fogy el és hogy miről van itt szó, de a károli fordítás világossá teszi számunkra, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Valamit tenni kell. Nem automatikus az, hogy az örök hajlék a miénk? Nem automatikus az, hogy üdvösségünk van? Nem automatikus az, hogy örök életünk és üdvösségünk van? Testvérek, ez nem jár mindenkinek. Igaz, hogy el van készítve mindannyiunk számára. De csak személyes hit által, az Úr Jézus által válik ez lehetővé. Isten mindenkinek adott földi életet, és ajándékba adja, ajándékot ad még, az üdvösséget ajánlja és kínálja. Az üdvösséget, az örök életet. Azonban ehhez úgy kell élni a földi életben, hogy elnyerjük ezt az örök életet, ezt az üdvösséget. Éppen ezért felértékelődik ez a földi élet számunkra. És éppen ezért nem mindegy, hogy mivel telik ez a földi élet. A példázatbeli sáfár elcsapja a gazda. Kivágja, úgy mondanánk ezt ma, kirúgja. De a példázatbeli sáfának van lehetősége még arra, hogy tovább élje az életét. Nem a földi életének van vége. A mi helyzetünk ettől sokkal drámaibb. Amikor, úgymond, lejár a mi sáfárságunk, lejár a mi földi életünk, akkor már nincs lehetőségünk a változtatásra. Isten azonban nem el akar bennünket csapni. Isten azonban nem azt akarja, hogy a kárhozatra jussunk, nem azt akarja, hogy ítéletre menjünk, hanem üdvösséget készített Jézusban. Úgy szerette Isten ezt a világot, és benne téged és engem, hogy egyszülött fiát Jézust adta a Golgotai keresztre, hogy hihess benne és el ne vesz, hogy örök életed legyen. Miért ez az elveszettség? Miért folyton a kárhozatnak a réme? Azért, mert abban vagy mindaddig, testvérem, ameddig meg nem térsz, ameddig újjá nem születsz, ameddig el nem fordulsz a bűntől, ameddig Jézus világossága nem ragyogja be az életedet, és nem élsz ebben a világosságban. A példázatbeli sáfár, hamis sáfár így mondja, te és én vagyunk mindannyian, akiket az Isten számadásra hív. Az ő igéjében Isten számadásra hív. Adj számot az életedről. Hová tart a te életed? Ha most kellene az ő ítélő széke előtt megállnod, akkor vajon mi történne? Készíts mérleget, ezt is lehet mondani. Lehet, hogy sokan nagy önbizalommal most arra gondolnak, hogy igen, hát el tudok számolni. Számot tudok adni, hogy milyen pozitívumai vannak az én életemnek, milyen sikereim vannak, milyen lelki sikereim vannak, hogy mi mindent értem el, hogy mennyire szép és aranyos a család, hogy mennyi mindent tudtam felhalmozni. És aztán oda kerülne a mérleg másik serpenyőjébe mindaz, ami kudarc, mindaz, ami gyász, ami vesztesség, mindaz, ami nem sikerült, mindaz, ami az életünknek a csődje. Hova billen ez a mérleg? Izgalmas kérdés ez. Aztán szerintem van olyan is, aki nem meri megtenni ezt a számadást. Mert valahol nem emberi számadás ez, hanem az élő Isten hív számadásra. Hogy tudnék én az élő Istennel elszámolni? Mindig adósa maradok az élő Istennek. Mindig ott van, és ami ennek az igének egy nagyon sarkalatos pontja az az, hogy miután bevádolták a gazdánál, hívja számadásra. A sarkalatos pontja ennek az igének az, hogy a bűn vádol bennünket. Bevádolták, vádol a bűn, vádol a lelkiismeret, és terhel a bűnnek a sokféle következménye. Vádolnak talán a rokonok, vádol talán a férjed, a feleséged, vádol talán az édesapád, az édesanyád, vádol a gyermeked, vádol a munkatársad, az iskolatársad, a barátod. Ismerős ez, testvérem, hogy vádja van ellened a másiknak? Hogy jogos az ítélete, mert vétkeztél, mert magadra haragítottad, mert talán loptál, kifosztottad, megraboltad a bizalmát, mert hűtlenül elhagytad, mert felcserélted. És vádolhatnak nem csak a személyek, hanem vádolhatnak a tárgyak, vádolhatnak és emlékeztethetnek az elkövetett bűnökre, ezért van az, hogy sok mindent égetünk, sok mindentől megválunk. Jellemző az, amikor valaki meghal, hogy láttam már ilyet is, ilyennel is találkoztam, meg az ellenkezővel is, de most a példa kedvéért szeretném elmondani, hogy mindent eltüntet a lakásból. Ne is emlékeztessen engem arra a másikra, mert fáj mindig, amikor emlékezek rá. Valóban ki lehet törölni így emberi életeket, ami emlékezetünkből, szívünkből? Dehogy lehet kitörölni? Mindig is vádolni fognak bennünket ezek a dolgok, és mindig is ott lesznek előttünk. Aztán vannak olyanok, akiket helyek vádolnak. Ott és ott vétkeztem, tettem, szóltam, cselekedtem, vagy nem tettem, vagy mulasztottam, és arra nem megyek, mert eszembe juttatja az a hely. Egyszer egy fiatalember mondta, 150-nel motorral robogott, és lesodolt egy biciklist az útról egy kanyarban. Azt mondta, nem tudok arra menni többet, és inkább kerülő úton megyek, mert mindig vádol engem az a hely. Mindig vádol, mert vádolnak bennünket. Nem a helyiek, nem a személyek vádolnak. El lehet tüntetni embereket. El lehet tüntetni embereket, és lehet emberekre rágalmakat szórni, lehet embereket befeketíteni, akik bennünket a puszta jelenlétükkel, vagy a világossággal, amit képviselnek, vádolnak. De attól még a mi bűneink bűnök maradnak. A mi bűneink vádolni fognak, ha nem ilyen módon, akkor más formában. Mert a bűnnek ez a természete, az elkövetett bűnnek, hogy vádolja és szétfeszíti, tönkreteszi a mi életünket. Mardossa a mi lelkünket. Sokan védekeznek a vádlás ellen, a bűn vádja ellen. Alkohol, munka, hobbi, sport, élvezetek, zaj, sok-sok olyan dolog, amivel el lehet altatni a lelked, de megoldást nem ad, nem adja meg a lelki békességet. Isten látja ezt az elveszett helyzetet. Látja, hogy a bűnre, a bűn vádlására nincs megoldás, emberi megoldás, és a bűn mélységébe utánad hajol az Úr Jézus által. Az Úr Jézust küldte. Téged is számadásra hív ez az ige. Igével láthatja azt, és látja azt az Úr, hogy képtelen vagy számot adni, illetve hogyha számot is tud valaki adni, és úgy gondolja, hogy képes a számadásra, hamis ez a számadás. Mert a bűn tekintetében nem tudunk elszámolni. Látja az Úr, hogy az, amit van, és ami nekem is van, az csak a kárhozatra elég, az ítélethez elég, a gyehenna tüzéhez elég. Éppen ezért az ő kegyelme az, hogy számadásra hív, az ő igéjében szól, hogy fogadd el az ige ítéletét, hogy ne kelljen az ő ítélő székje előtt megállnod ama napon, mert akkor már késő lesz. Mi az, amit tenned lehet? Mi az, amit tehet minden ember? Elfogadod az Úr hívását, számadásra hívó szavát, és az Úrral együtt megpróbálsz számot adni. És itt van ennek a példázatnak a furcsasága, hogy miért is dicséri meg az Úr Jézus ezt a hamis sáfát. Nem a hamisságát dicséri meg, nem a mi hamisságunkhoz akar az Úr szertartásmester lenni, hanem azt, hogy ez a hamis sáfár felismerte a számadásra való felhívásnak a komolyságát. Felismerte azt, hogy vége lehet az ő sáfárságának, hogy elcsapják őt, és bár tudta, hogy képtelen számot adni, a jövője érdekében cselekedett, hamisított, hogy legyenek barátai, tovább gondolta, elfogadta a gazdának, elfogadta az ő gazdájának, urának a számadásra hívó szavát. Testvérem, a bűneid vádolnak, és úgy érzed, hogy elvesztél. Van lehetőség a megmenekülésre, van megoldás. Az Úr megtérésre hív. És mit jelent a megtérés? Bűneimmel oda megyek az Úr Jézushoz, és elfordulok a bűntől, és kérem, kimondom a bűneimet, és kérem az Úr Jézus bűnbocsátó kegyelmét. Megköszönöm, hogy meghalt értem a Golgotai kereszten, és kérem, hogy tisztítsa meg az én szívemet és életemet. A bűnömtől elfordulok az Úr Jézus felé. Az Úr Jézus a te bűnödért is meghalt a Golgotai kereszten. Kínálja neked is a bűnbocsánatot, és a bűnbocsánat által az új életet. Elfordulni a bűntől, és odafordulni az Úr Jézushoz. Megtérni, újjászületni a Szentlélek által. És hogyha ezt megragadtad, akkor mindent felhasználni azért, hogy örök életed és üdvösséged legyen. A pénzt is, a hamis mammont is. Minden eszközt, ami ebben a világban van, amit az Isten ad számodra. Azért, hogy neked örök életed legyen, áron is megvegyétek az alkalmakat, ugye ott van az ige, és azért is, hogy a másik, aki melletted van, a családodban van, hogy örök élete és üdvössége legyen. Nyerd meg az Isten ügyének, nyerd meg az örök élet az üdvösség számára. Erre felhasználni mindent. Nyilván, hogy nem a hamisságot, mert pontosan a hamisságból hív bennünket megtérésre. Az önhítségből, a hamisságból hív bennünket megtérésre Isten igéje. Isten nem szeretné, hogy vádoljon a bűnöd. És hogyha vádol, akkor oda mehetsz az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. És kérheted Jézus bűntörlő hatalmát és erejét. És ha az Úr Jézus bűntörlő hatalma alá nem került az életed, akkor az ítélet napján is vádolni fog mindaz a bűn, amire nem kaptál bocsánatot. Miért olyan fontos az, hogy haldoklókhoz menjen valaki és igét hirdessen? És nem csupán azt, hogy szeret az Isten, mert ez kevés a halálos ágynál. Mert az, aki haldoklik, azt vádolja a bűne. Miért fontos az, hogy ott elhangozzék, hogy van bűnbocsánat a te bűneidre is? Azért, mert az, aki nem nyert bűnbocsánatot, azt vádolni fogja az ítélet napján az a bűn, amire nem kapta meg a bocsánatot. Ezért nem mindegy, hogy mi hangzik el egy haldokló ágyánál. Testvérek, amire itt van bűnbocsánat, az már ott nem fog vádolni. Ha itt van Jézus, akkor ott is lesz Jézus. Az Úr Jézus nagyon fontosat mond János evangéliumában, a búcsú beszédeiben. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincsen mentségük a bűneikre. Nincs mentségem a bűnre. Mi emberek olyan találékonyak vagyunk, kimagyarázzuk a parázonságot, kimagyarázzuk a lopást, a hazugságot, kimagyarázzuk az indulatainkat. Mindenre van megoldás, mindenre van mentség. Az Isten igéje világosan mondja, hogy nincs mentségem, nincs mentséget testvérem a bűnre. Az egyedüli mentség az Úr Jézus, aki érted is vállalta a te bűneidért is a Golgotai keresztet. Ő a te mentséged, ő az én mentségem, hogyha hiszel benne és tanítványaként követed őt. Ha Jézus mint út, igazság és élet lehet jelen az életedbe. Isten nem tulajdonít neked bűnt, ha Jézusban hiszel. Az Úr Jézus áll majd melletted az ítélet napján, és így fog szólni. Felmentése van, mert ismer engem, mert elfogadta a bűnbocsánatot, mert én velem éli az életét, mert megtisztíthattam, mert elfordult a bűntől, és velem éli az életét. Az Úr Jézus bocsánatát, az Úr Jézust, a szíved utolsó dobbanásáig van lehetőséged elfogadni. Istentől kaptál egy életet, és a bűnbocsánat által ettől sokkal többet akar számodra adni. örök életet, új életet, örök életet akar számodra adni, üdvösséget. Istennek egy olyan üzleti ajánlata van, amire ő fizet rá, amire ember nem fizethet rá, amit az ember csak elfogadhat, egészen lefordítva itt a képek meg a számok nyelvére, hogyha most én valakinek 20 millió forintot adnék, hogy építsen egy házat, nagyon szép házat, és elmondanám, hogy milyen ház legyen ez, és jó meg kell építeni, és ha jól megépítetted, akkor ha megépítetted, és felépült ez a ház, ki van festve, és készen van minden, be van bútorozva, és a kulcsok is megvannak, akkor azt mondom, hogy kapsz még 200 millió forintot, akkor ki lenne az közünk, aki ezt az ajánlatot nem fogadná el? De lelki módon ugyanez történik, testvérek. Megszülettünk, kaptunk egy földi életet, és az Isten örök életet, üdvösséget ajánl nekünk. De attól függ ez, hogy miénk lesz az örök élet és az üdvösség, ami sokkal többet ér, mint ez a földi élet. Hogy mit kezdtünk itt ezzel a földi élettel. És a hamis sáfár példázata erről szól, hogy elkövetünk-e mindent, megragadunk-e minden alkalmat arra, hogy miénk legyen az örök élet. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Számot tudunk-e adni a mi sáfárságunkról? Ahogyan én is teszem, tehetjük mindannyian, hogy mindaz, ami vádol engem a nyíregyházi szolgálatomban, mindaz, ami ott van és éget, oda mehetek Jézus keresztjéhez, és kérhetem a bűneim bocsánatát. És megújulhat az életem, de nem csak az enyém, hanem mindannyiunk élete. És lehet folytatás Jézussal, Jézusban, és lehet oda át is folytatás, örök élet és üdvösség. Az Úr adjon bátorságot és világosságot mindannyiunk számára, hogy ne menjünk máshoz, egyedül az Úr Jézushoz, és ne engedjük, hogy a bűneink vádoljanak bennünket, hanem szabaduljunk a bűn vádlásából, és engedjünk Jézus szabadító hatalmának. Járjunk új életben, fogadjuk el a bűnbocsánat drága ajándékát. Amen. Úr Jézus, köszönöm azt, hogy le akarsz leplezni minden hamisságot. Köszönöm azt, hogy világossá teszed a te igéden keresztül azt, hogy milyen a mi emberi helyzetünk valójában. Hogy nincs nekünk semmi igazságunk, nincs nekünk semmi olyan jó dolgunk, ami miatt üdvösségünk lehetne. Nem ment meg bennünket semmi, nem menthetjük a bűneinket se, nincs a bűnre magyarázat, nincs mentségünk a bűnre. Te vagy egyedül a mentség, és hogyha te benned felismerjük a szabadítót, te benned felismerjük a bűneink bocsánatát, te benned felismerjük az Úr élet lehetőségét, akkor megmenekültünk. Uram, add, hogy minél többen tudjanak téged elfogadni, és add, hogyha van valaki közöttünk, aki még nem bánkódott a bűnei miatt, akit vádolnak a bűnei, és még nem kérte a bűnei bocsánatát, nem ismer téged, legyen bátorsága ahhoz, hogy kérje, hogy elforduljon a bűneitől, és veled új életet kezdhessen. És Uram, add, hogy akik már a tieid, akik már újjászülettek, megtértek, akik benned élik az életüket, és látják a bűneiket, tudjanak benned megerősödni, és tudjanak a te világosságodban járni, és tudjunk a te reménységedben lenni. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te minden hamisságot le akarsz leplezni. Áldalak és magasztallak a te új életet munkáló igédért, amelyen most is új életre hívsz, meg akarsz eleveníteni. És nem akarod, hogy egyikünket is vádoljon a bűne, hiszen te azért jöttél, hogy győzz bűnön, halálon, azért jöttél, hogy örök életet és üdvösséget adj. És köszönöm, hogy ezt kínálod most mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy nem mondtál le rólunk. Köszönöm, hogy adsz lehetőséget arra, hogy beléd vessük bizodalmunkat, hogy irányt váltasson a mi életünk. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Jézus Krisztus, méltán vádol minket a te szavad, hogy nem tartottuk meg parancsolataidat, és nem maradtunk meg a szeretetben, mert tőled elszakadva éljük az életünket. Köszönjük a te igét, fenyítését, de ne vess el, hanem vonj minket élő közösséggel önmagaddal, hogy megtartsuk beszédedet, és megteljünk a te szereteteddel és szent lelkeddel. Urunkat, te tetszése szerint hálaadással visszük el itt könyörgésünket. Így könyörgünk, Urunk, a betegekért. Kérünk, hogy te áld meg te előtted ismert nőtestvérünket, akit holnap műtenek. Kérünk, add, hogy ha az a szándékod, akkor az orvosok, ápolók és mindazok, akik a kórházban ott vannak, lehessenek eszközeid az ő gyógyulásában. Vedd el az ő félelmét, attól, hogy tudjon reát tekinteni. Tudja az ő testét, lelkét, mindenét a te kezedbe letenni. Úr Jézus Krisztus, így könyörülj minden betegen. Légy velük, és légy a hozzátartozóikkal, adj számukra is erőt, és akaratod szerint adj számukra gyógyulást. Így kérünk, hogy légy velünk. Uram, így köszönöm meg az elmúlt 6 év minden történését, áldását, nyomorúságát, szenvedését, mindazt, amin keresztül vezettél bennünket. És Uram, így viszem eléd mindazt, ami az elmúlt 6 évnek személyesen is mulasztása. Így kérem a te bűntörő hatalmadat, te állj mellettem, te jöjj a te szabadításoddal, te újítsd meg az én életemet is, és így könyörülj ezen a gyülekezeten. Így kérlek, hogy adj mindannyiunk számára világos látást, hogy lássuk meg, hogy mi a te akaratod, mi a te szándékod a mi életünkben. Add, hogy lehessünk a te gyermekeid, hogy világíthassunk a te világosságoddal, hogy járjunk a te világosságodban, hogy örök életünk és üdvösségünk lehessen. Urunk, így kérünk, hogy áld meg életünket. Kérünk, hogy kegyelmezz nekünk, add a te igéd világosságát és szent lelked erejét. Légy velünk a hétköznapok harcában és küzdelmében. Állj mellettünk, add, hogy legyen fontos számunkra a te igéd, amely által az életre vezetsz, amely által az életet munkálod mindannyiunk szívében. Úr Jézus Krisztus, így kérünk, hallgass meg imádságunkat, a te nevedben így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Adjon te néked békességet. Amen.